Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Csicsman László, közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadtam a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Franciaország az Izrael és a palesztin nép közötti béke érdekében elismeri a palesztin államot. Ezt a francia elnök jelentette be az ENSZ-ben, aztán Belgium is bejelentette, előtte az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Portugália, és nagyjából 150 állam tart most az elismerésnél. Mi a jelentősége az államiság elismerésének palesztin esetben?
Hát mindenképpen ez egy elsősorban politikai, diplomáciai aktus, amelynek véleményem szerint az a célja, hogy napirenden tartsa a két állami megoldásnak a kérdését, illetve a másik oldalon próbáljon meg nyomást gyakorolni mind Izraelre, mind a palesztin oldalra, hiszen itt azért a beszédekben a Hamas ellen is felszólaltak az érintett politikusok, hogy üljenek le tárgyalóasztalhoz, és valamilyen formában állapodjanak meg ezekről a kérdésekről. Na most azt is hozzátenném, hogy azért itt a vasárnap és hétfőn 10 állam ismerte el összesen, ezek többnyire ugye nyugati államok, és ezzel egyébként megtört bizonyos értelemben az a kép, hogy úgy tűnt, hogy elsősorban ez a globális délnek az ügye lenne a palesztin kérdés. Ezt mára nem mondhatjuk, Európa egyébként megosztott, az egyes európai államok, még azok is, amelyek elismerték, azok is belpolitikailag megosztottak ebben a kérdésben, és hát azért azt látjuk, hogy az Egyesült Államok ennek kapcsán milyen negatívan nyilatkozott, akár csak az izraeli vezetés, ugye azt hangoztatta, hogy ez a Hamászt és a terrorizmust támogató lépés, azt hozzá kell tenni, hogy elsőként alapvetően a Hamasz üdvözölt ezt a térségben, és valóban, hogyha visszamegyünk 2023. október 7-ére, akkor felmerül az emberben az a kérdés, hogy ha nem lett volna a terrortámadás, akkor sort kerülne-e ma egy ilyen elismerési hullámra. Tehát itt nyilván sok minden lezajlott az elmúlt két esztendőben, de azt gondolom, hogy bizonyos értelemben az izraeli oldalt percepcióját is fontos szerintem megérteni, a palesztin oldalt is és a nemzetközi kérdéseket is, azért Izraelben nagyon mély sebeket hagyott 2023. október 7-e, amelynek egyébként a második évfordulójához fogunk közelíteni az elkövetkezendő napokban.
De mi a magyarázata az elismerés hullámjelenségének? Kérsztermernek eszébe jut, és Emmanuel Macron a homlokára csapod, hogy akkor nekem is kell?
Hát itt egy folyamat zajlott az elmúlt hónapokban, ugye Franciaország és Szaúd-Arábia elnökletével zajlott egy kétállamos megoldásról szóló konferencia júliusban, ennek is volt ugye egy zárónyilatkozata, már gyakorlatilag ezen a konferencián jelezték azt, hogy az ENSZ közgyűlésén sorra fog kerülni az elismerés, illetve hétfőn ez a konferencia tovább folytatódott, illetve kiemelném, hogy pár hete ugye a közgyűlés keretében egy úgynevezett New York-i deklarációt fogadott el 142 állam, 10 nemmel szavaztak, 12-en tartózkodtak, és kimondták azt, hogy visszafordíthatatlan lépéseket kell tenni a palesztin állam létrehozása véget. Itt alapvetően az a probléma, hogy mit jelent az, hogy palesztin állam, tehát mi ennek a gyakorlati következménye. Ugye, ha időben visszamegyünk, magának a palesztin államiságnak a gondolata az a 90-es évek oszlói nyilatkozatából és az úgynevezett oszlói folyamatból táplálkozik, amikor is először egy 5 éves autonómiáról döntöttek, és ez egy kétoldalú titkos tárgyalásokon alapult Izrael és a palesztin felszabadítási szervezet között, és 2002-ben már a négy nagyhatalom, ebben az ENSZ, Európai Unió, az Egyesült Államok és Oroszország, az úgynevezett kvartett elfogadta a Roadmap for Peace-t, és ez a dokumentum, amelyben először kimondják a két államos megoldást. Persze, ha időben visszamegyünk, akkor 47-ben már az ENSZ felosztási terve ugye szólt arról, hogy két államot kell létrehozni, de mégis ma, amikor az ENSZ-ben hivatkoznak erre a két állami megoldásra, akkor valójában erre a 2002-es dokumentumra és ennek a következményeire szoktunk hivatkozni, amelyet akkor mind a palesztin hatóság elismert, a Hamasz nem természetesen, mint pedig az akkori izraeli kormány is elismert. Ugyanakkor ez egy elég tág dokumentum volt, amely azt mondta, hogy kétoldalú tárgyalásokon majd jelöljék ki a határokat, mondják meg, hogy akkor Jeruzsálem-e a főváros vagy más, De mi lesz a több százer izraeli telepesnek a sorsa, és mi lesz a több millió palesztin menekül sorsa a környező államokban? És nyilván nagy előrelépés egy ilyen, akkor nagy előrelépés volt egy ilyen nemzetközi dokumentumot elfogadni, de lássuk be, hogyha megmondták volna a részleteket, akkor ez biztos, hogy nem fogadta el volna egyik oldal sem. Így tehát a kétoldalú tárgyalásokra utalták, ahol egyszer csak megakadtak ezek a tárgyalások, olyannyira, hogy mára Izrael nem fogadja el a palesztin hatóságot egy tárgyaló félnek. Ennek elsősorban az az oka, hogy Izrael szerint Mahmoud Abbas nem a kétoldalú tárgyalásokon akar előrelépni, hanem megpróbálja nemzetköziesíteni ezt a palesztin kérdést, és nemzetközi fórumokon többnyire elítéltetni Izraelt. Mahmoud Abbas pedig természetesen úgy látja, hogy Izrael nem tartotta be a dokumentumban szereplő előírásokat, így aztán megakadtak ezek a tárgyalások, és a palesztin állam nem jött létre. És legyünk őszinték, az elmúlt két évtizedben sem a regionális folyamatok, sem a globális folyamatok nem úgy alakultak, hogy ezek közelebb hozták volna ennek a palesztin államiságnak a gondolatát. És hát most is azt látom a legnagyobb problémának, hogy egyrészt nincsen közvetlen tárgyalások palesztinok és izraeli vezetés között, a másik oldalon pedig az egy probléma, hogy hát itt konkrét megoldási javaslatok kellenének, és nem egyik oldalról a másikra, vagy egy szereplőnek a másikra rákényszeríteni mondjuk egy megoldási javaslatot, és hát ezért vagyunk most egy nehéz helyzetben.
Távolabbról nézve, arra a kérdésre lehet egyszerű választ adni, hogy ki dugott vastagabb botot az oszlói folyamat küllői közé, az izraeliek vagy a palesztinok?
Ebben nem lehet igazságot tenni. Én nagyon fontos látni, hogy mindkét társadalom támogatta kezdetben. A 90-es években megnézzük, közvéleménykutatási adatokkal alátámasztható, hogy óriási volt a támogatottság a társadalmi szinten, tehát nem csak az akkori politikai vezetők támogatták ezt. Viszont van egy úgynevezett oszlói trauma, amely újabb és újabb traumákkal hát az elmúlt évtizedekben sajnos gazdagodott, és hát izraeli oldalon 2023. október 7-e után azt mondani, hogy palesztin állam létrehozása, az gyakorlatilag megkongatja a vészharangokat, tehát miközben az izraeli társadalom politikailag megosztott Netanyahu támogatásának a kérdésében, de azt gondolom, ha bármelyik közéleménykutatási adatot nézzük, abban azért van egy közeli konszenzus, hogy a palesztin államnak a létrehozása az Izrael számára egy hosszú távú biztonsági kockázatot teremt, és valójában 2019-ben is, és most is alapvetően az annexió, a nyugati part bizonyos területeinek az annexiója van napirenden, amelyet ugye azért látjuk, hogy izraeli, a kormányban lévő izraeli szélsőjobboldali politikusok kezdeményeznének, és azért emögött van egyfajta támogatás Izraelen belül. Tehát az elmúlt hetekben bejelentett egy övezet, amely kvázi éket verne a nyugati parton belül egy egységes palesztin állam kapcsán. Ezt ugye évtizedeken keresztül Izrael kvázi visszatartott a nemzetközi nyomással, most azonban úgy érezték, hogy eljött az idő, hogy ezt a telepes programot is megvalósítsák, ezt fizikailag is kvázi ki is mondják a miniszterek, hogy az a célja, hogy megakadályozzák egy egységes palesztin államnak a létrehozását. Szóval az izraeli trauma az az, hogy a Hamas rendszeresen ugye rátámadott Izraelre, maga az a palesztin hatóságnak a válsága, az a kudarc izraeli szemszögből, hogy a palesztin hatóság képtelen kontrollálni a nyugati partot és a gázai vezetet, az végső soron egy olyan folyamat, amelyből hát az adódik, hogy Izrael alapvetően nem látja pozitívan a palesztin állam létrehozását. A másik oldalon pedig hát ugye szintén csak traumák sorozatát látjuk, palesztin oldalon, ugye már a 90-es években megakadt a területeknek az átadása Izrael részéről, akkor ugye ABC zónákra osztották fel a nyugati partot, a területek nagy hányada teljes izraeli kontroll alatt maradt, tehát szó sem volt arról, hogy a palesztin hatóság az egy szélesebb jogköröket kapna a palesztin területek felett, és hát alapvetően ezek a folyamatok vezettek ahhoz, hogy valahogy az a fajta társadalmi támogatottság, amely megvolt a 90-es években, az mára nem igazán van meg, és tegyük hozzá, hogy itt palesztinok körében Mahmoud Abbasnak a legitimációját sem tekinteném jelentősnek, tehát itt van egy belső probléma is, akár csak az izraeli társadalom politikailag megosztott, ugyanúgy a palesztin is, a Hamasznak van bizonyos támogatottsága, és azt gondolom a 2023 óta tartó gázai konfliktus felerősítette ezeket a traumákat. Ma például Gázában minden gázai család 80%-ában van vagy halálos áldozat, vagy sebesült van. Ugyanígy izraeli oldalon nincs olyan család, ahol ne lenne tartalékos katona, mondjuk, aki a gázévezetben harcolna. Tehát ilyen értelemben fontos a lakosságnak a percepcióját is nézni, mert tartós békét csak úgy lehet teremteni, hogyha emögött nem csak a politikusok vannak.
A Hamas a támadása gyümölcseként tekint erre az elismerési hullámra. A palesztin hatóság elnöke pedig azt mondja, hogy ha lesz új palesztin kormány, abban a Hamasnak semmilyen szerepe nem lesz. Ha palesztin oldalt nézünk, akkor milyen szervezeteket kell tekinteni a palesztin oldal tárgyalóképes szervezetének?
Hát ez egy komoly probléma. Ugye Izrael jelenleg nem fogadja el, ugye két nagy politikai erő van, a Fatah, ahol azért azt gondolom, hogy Mahmoud Abbashoz képest van egy fiatalabb generáció. Szó volt róla már 2020-ban, amikor az Egyesült Arab Emírségek Izraellel aláírta az Ábrahám egyezményeket, hogy esetleg az öböl államok segítenek a palesztin hatóságnak a megreformálásában. De legyünk őszinték, ezek az öböl menti arab államok úgy gondolták, hogy nem szükséges a palesztin kérdéssel foglalkozni, pontosabban a palesztin kérdés nem fogja akadályozni ezt az izraeli-arab normalizációt, ami mögött nagyon komoly gazdasági érdekek is húzódtak. Tehát igazából nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel, úgyhogy Mahmoud Abbas pedig többször elhalasztotta a választást, és arra hivatkozott, hogy az izraeli megszállás nem teszi lehetővé a választásoknak a megtartását. Tehát itt ugye 14 szervezet járt a tavaly évben Pekingben egyébként. 14 szervezet kötötte Kína közvetítésével egy egységes kormány felállításának a céljáról szóló dokumentumot, hát ebből sem lett semmi, de valójában az a nagy probléma, hogy egyébként Izrael arról azt fogalmazta meg, hogy sem a Hamas, sem a palesztin hatóság, hanem jó lenne egy független palesztinokból álló valamilyen kormányzás alakulna ki a gázai övezetben, de ennek nem nagyon látjuk az alapjait. Most annyi történik egy éve, hogy Egyiptom képez ki palesztinokat, például rendőri alakulatokat, vélhetően azért, hogy Gázában fent tudják tartani a rendet, de ez még messze áll a kormányzási képességtől, illetve ne felejtsük el, hogy Gázában június óta Izrael együttműködik egy bizonyos fegyveres erővel, ez a Yasser Abu Shabab népi milíciái, akik mélységesen gyűlölik a Hamaszt egyébként, és alapvetően a nemzetközi segélyek védelme érdekében lépnek fel katonailag az övezetben. Hát ők azt a bírálatot szokták kapni, hogy a fegyvereik Izraeltől vannak, ők ezt persze elutasítják. Ugyanakkor az egy kérdés számomra, hogy attól, hogy ők egyfajta katonai erőt képeznek, ez vajon lefordítható egy kormányzási képességé. Ezt ugye jelenleg nem látjuk, és ebben egyébként nagyon eltérőek a nemzetközi és a helyi nézetek. Ezen a hétfői konferencián, amit Szaúd-Arábia és Franciaország elnökölt, Emmanuel Macron ugye megfogalmazott egy kvázi békejavaslatot Gázában, amely egyértelműen azzal számol, hogy a nemzetközi stabilizációs erők jönnek Gázába, és egy megreformált palesztin hatóság fogja átvenni az irányítást, amelyet Mahmoud Abbas ugye online üdvözölt, és megfogalmazta, hogy a Hamasznak semmilyen szerepe nem lehet a továbbiakban, tehát ez kvázi, mintha az ő oldalára billenteni a politikailag a helyzetet, csak az a probléma, hogy ezt az Egyesült Államok sem és Izrael sem tekinti a palesztin hatóságot jelenleg egy olyan politikai formációnak, amely kormányzó képes lenne. Tehát innentől kezdve az álláspontok nem közelednek, és számomra nem rajzolódik ki olyan politikai erő, amely független lenne és helyettesíteni tudná a jelenlegi szereplőket, akár a nyugati parton, akár a gázaövezetben.
Nincsen olyan palesztin politikai tömörülés, akire ha volna valamilyen választásszerű folyamat, akkor a palesztinok mögé állnának, és azt mondanák, hogy ők a mi kormányunk?
Hát alapvetően itt azért a jelenlegi választék van, ebben vannak új szereplők, de azt gondolom az, hogy most valaki mesterségesen létrehozzon valamilyen formációt, azt nem igazán fogadnák el. Tehát jelenleg van egy vákumhelyzet, hiszen lényegében a Fatahnak a támogatottsága alacsony. Ahogy említettem, Mahmoud Abbas személyével kapcsolatban van egyfajta fenntartás a palesztinok körében. A Hamasznak a támogatottságát nagyon nehéz megítélni, ugye itt is olvasunk közvéleménykutatási adatokat, de kétségtelen tény, hogy azért az elmúlt hónapokban volt olyan hónap, amikor egy hónap alatt 4000 új tagot tudtak rekrutálni, így igazából a Hamasz fegyveresének a száma nem annyira csökkent, viszont az, hogy ez a tömegtámogatottságra lefordítható-e, az biztos, hogy a két éve tartó harcok hatására egy valamit nem lehet kiirtani a gázai lakosokból, ez az Izraellel szembeni ellenállásnak az ideológiája, amelyet jelenleg a Hamasz képvisel, és egyébként azért nem olyan egyszerű nyilván a Hamasznak, de a Hamasz meggyengült, tehát azt azért látni kell, hogy itt az utolsó harcok folynak Gáza városban, de katonailag véleményem szerint nem lehet legyőzni ezt a szervezetet, tehát nem kérdéses Izraelnek a fölénye, és annak a politikának a helyességét sem lehet megkérdőjelezni, hogy egy Hamasz nélküli gázai vezetet képzelnek el. Egyébként a Emmanuel Macron tervében is ez szerepel lényegében, hogy a Hamasz teljesen lefegyverezni, a lakosságot demilitarizálni, ugyanakkor hát ezt az ideológiát akkor sem lehet kiirtani, és ez hosszú idő kell, hogy elteljen, vagy valamilyen jövőkép, hogy a gázai lakosok, akik közül ma ugye a fiatalok a 20-as éveikben csak a Hamasz kormányzatot, az izraeli-egyiptomi blokkádot és a perspektíva hiányát látták. Ez alapvető probléma. Nyilván a Hamasz is elnyomás építi a hatalmát a gázai övezetben, például a tegnapi napon kivégzések zajlottak, gázai lakosokat végeztek ki, állítólagosan Izraellel való kooperációnak a vádjával.
Több ezres tömeg előtt demonstratívan.
Így van, ami azért azt mutatja, hogy nyilván ez kifelé is szól, befelé is szól, de azt gondolom, hogy azért ez egyértelműen azt mutatja, hogy itt azért az elnyomásra épül, mindig is arra épült alapvetően a hatalom, és bizonyos értelemben fogva tartják a lakosságot.
Látszik-e Izrael terve arra az esetre, ha véget érnek az utolsó harcok Gázában? Vagy tudják, csak még nem mondják?
Hát én azt gondolom, hogy az izraeliek is gondban vannak, hogy mi legyen. Ugye azt látjuk, hogy az izraeli hivatalos vélemény az a Trump-féle Riviera tervnek a támogatása. Ezzel kapcsolatban ugye Trump elég komoly lépéseket tett az elmúlt hetekben. Ugye Tony Blair volt brit kormányfő is részt vett ennek a kidolgozásában. Nevezetesen 10 évre átvenni az Egyesült Államok az övezet feletti gondnokságot, és minden gázai lakos megkapná a lehetőséget, hogy elhagyja a gázai vezetet, cserébe 5000 amerikai dollár, 4 évre lakbért kapnának, és megindulná az újjáépítés. Hát egyébként most éppen a mai napon Trump tárgyal arab és muszlim országokkal, beleértve az emírségeket, Jordániát, Egyiptomot, Katárt, Indonéziát, hogy megnyerje az érintett államokat ennek a támogatására. Hát nehezen megvalósítható ez a terv. Izrael számára egy fontos, hogy biztonsági garanciát kell, hogy kapjon a zsidó állam arra nézve, hogy nem ismétlődhet meg 2023. október 7-e. Ez nyilván az Egyesült Államok által vázolt terv alapján adott, ugyanakkor itt az a probléma, hogy én nem gondolom, hogy a palesztin lakosok tömegesen azt választanák, hogy elmenjenek a gázai vezetből. Márpedig ugye ez a terv ezzel számol, ugye az arab államokat egy ilyen tervbe nem lehet bevonni, és végső soron az a terv lenne jó, amelyben mondjuk az Ábrahám egyezményekre építve ideálisan arab államok is mindenek előtt az öbölből az emírségek részt vehetnének valahogy a megoldásban. Úgyhogy én egy korábbi, most megjelenő tanulmányban 7 forgatókönyvet vázoltam fel Gáza helyzetével kapcsolatban, és hát arra jutottam, hogy a Gáza város jelenlegi ostroma, az akár lehet, hogy több hónapig is eltarthat, ne felejtsük el, hogy itt az alagutak felszámolása, tehát ez akár egy elhúzódó katonai hadművelet is lehet, ha véget ér, akkor pedig én rövid távon mindenképpen egy teljes izraeli kontrollal számolnék, viszont az, hogy a kormányzást az hogyan, ki, merre, meddig, én azt gondolom, hogy itt Izrael is nehéz helyzetben van, hiszen 2 millió emberről van szó, akik nem tudják elhagyni a gázai vezetet, és hát itt nincsen jó megoldási javaslat. Ugye ez is elképzelés lehet, hogy anektálni a gázai vezetet is, ugye ilyen elképzelések is vannak, hogy az izraeli telepesek ugye visszatérnének a gázai vezet területére, de ezek mind-mind egy hosszú távú biztonsági kockázatot jelentenek Izraelnek. Láttuk napokkal korábban, hogy Jeruzsálemben a buszon 6 izraelit ölt meg egy palesztin szélsőséges, tehát alapvetően ez egy visszatérő fegyveres szembenállást fog hozni.
Hogyha a gázai riviéra terven megvalósul, aminek az a feltétele, hogy ne legyen ott az a 2 millió ember, amíg újjáépítik a területet, van bármelyik állam a környéken abban a helyzetben, hogy ezeket az embereket befogadja?
Hát nincs, és különösen ugye amikor Trump megfogalmazta ezt a tervet, akkor Egyiptomot és Jordániát megnevezte név szerint, és hát mindkét állam nem csak hogy megijedt, hanem hát bizonyos szempontból a politikai stabilitást is megkérdőjelezni. Ugye Jordánia lakosságának több mint 50%-a palesztin, második Abdallah jordán király egzisztenciális veszélynek nevezte ezt az egész Trump-féle tervet, miközben tegyük hozzá, Jordánia az egyik legfontosabb partnere az Egyesült Államoknak, és tulajdonképpen ugye Izraellel béke szerződés kötött 94-ben, és hát ugyanez a helyzet Egyiptommal, ahol hát attól tartanak, hogy esetleg Egyiptom legitimálná ezzel alapvetően Izraelnek a gázai tevékenységét, ezt szeretnék elkerülni, ugye van egy forrongó közhangulat ezekben az országokban, még akkor is, hogyha ezek nem demokratikus államok, de azért a politikai stabilitást fent kell tartani. Nem utolsó sorban Egyiptomban már van 10 millió menekült, nagy részük ugye Szudánból érkezett, őket is el kell látni. A sínai félszigeten van egy biztonsági vákum évek óta, itt aztán az iszlám államtól kezdve a Hamaszon át különféle szervezetek tevékenykedtek, és abban egyébként van egy konszenzus, hogy a Hamasz nélkül képzelik el az arab államok is a gázai vezetnek a jövőjét. Tehát azt gondolom, hogy vannak bizonyos közös elemek, amelyekre egyébként lehetne építeni, de szkeptikus vagyok annak kapcsán, hogy arab államok befogadnák-e. És amit hallani lehet, még az, hogy a Száhel térségben bizonyos egyeztetések zajlanak, állítólag az emírségek, amely ugye azért Izraellel elég komolyan együttműködik a jelenlegi események ellenére is, Szomáliában folytatott tárgyalásokat palesztinok befogadása kapcsán. Hát félő, hogy itt azért hasonló humanitárius helyzet van ezekben az országokban, tehát pont a Száhel térség azért most jelenleg egy elég súlyos válságát éli, és hát én szkeptikus vagyok ennek kapcsán, hogy ezek a tervek megvalósíthatóak-e. És még egyszer itt 2 millió emberről beszélünk, akik aztán tényleg semmilyen irányban nem tudnak elindulni, ugye, tehát ez egy nehéz helyzet.
A Száhel, ha jól emlékszem, akkor az Afrika, Izrael nyomására lehetségessé válna a gázai palesztinokat Afrikába deportálni?
Hát nyilvánvalóan az arab államok, az említett emírségek számára is egy feltétel, hogy ez maximum csak önkéntesen és ideiglenesen történhet. Tehát azt kizártnak tartom, hogy bárki beleegyezzen úgy, hogy nincs garancia arra nézve, hogy ez önkéntes és ideiglenes legyen, nevezetesen az újjáépítés követően visszatérjenek. Ugye az arab béketerv, amelyet Egyiptom kvázi válaszként fogalmazott meg Trump-féle béketerv, tervre, ugye egyértelműen arról beszél, hogy az újjáépítést úgy kell megtenni, hogy közben a palesztinok a gázévezet területén maradnak, és ott ugye részletes három szakaszban képzelik el ennek az újjáépítésnek a folyamatát. Ezt Izrael nem tudja alapvetően elfogadni, és elsősorban azért nem, mert nem nyújt kellő biztonsági garanciát Izrael számára. Tehát Izrael számára ez egy nehéz pont most, hogy a gázévezetből kivonulni, és azokat a stratégiai előnyöket feladni, amelyeket 2023. október 7-e után elért. Mi arra a garancia, hogy nem jelenik meg egy újabb nem állami szereplő, amelyik esetleg Izraelre támad.
Minek haltak meg a katonái?
Pontosan, ugye ez óriási gazdasági, pszichológiai, politikai, miközben egyébként az izraeli társadalmon belül azért azt látni kell, hogy a gázai háborúnak a lezárása az támogatottságot élvez. És különösen hát a legtámogatottabb természetesen a 48 túsznak a kiszabadítása, akik közül sajnos már csak 20-an élnek.
A szaudi külügyminiszter minden országot felszólított, hogy ismerje el a palesztin államot. Van a környező arab országoknak a fejében valami elképzelés arra, hogy mi a teendő most?
Hát az igazság, hogy az egyiptomi terven kívül nem igazán körvonalazódik ilyen. Ugye Szaúd-Arábia hivatalos álláspontja az a 67-es határok között létrehozni a palesztin államot, ez pedig ugye azt látjuk, hogy a gyakorlatban nem igazán életképes javaslat, hiszen már azok a területek sem igazán vannak meg. Tehát én azt gondolom, hogy a különösen az öböl térségében ezek az országok azért próbálják a palesztin kérdést továbbra is saját pozíciójuknak, támogatottságuk növelésére kihasználni, és érdemben nem szeretnének napi szinten foglalkozni a palesztin kérdéssel, azonban nyilván van egy belső közvélemény, amely kikényszeríti. Tehát ugye Szaúd-Arábia is, amíg nem csatlakozott az Ábrahám egyezményekhez, de azért tudjuk azt, hogy titokban együttműködött az elmúlt években Izraellel, különösen ugye Irán tartották egyfajta közös ellenségnek. Hát most azt gondolom, itt a katari beavatkozás azért változtatott egy kicsit az öbölbeli államoknak a szempontjain, ugyanis ugye Katárt néhány napja egy izraeli támadás érte, és úgy tűnik, mintha egyfajta védelmi mechanizmus próbálnának kialakítani, és hát nyilván újra gondolni itt az Izraelhez fűződő kapcsolatokat. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy itt az egyetlen életképes arab javaslat az az Egyiptom által kezdeményezett javaslat, amelyet igazából valamennyi arab ország elfogadott az Arab Liga rendkívüli ülésszakán, és hát lényegében emellett pedig Szaúd-Arábia ezen az említett ENSZ konferencián hétfőn végső soron itt a francia javaslattal azért alapvetően van egy egyetértés, amely egyébként kielégíti az arab államoknak is a feltételeit, ez nevezetesen az, hogy a palesztin hatóság játszon szerepet a gázévezetben, ugyanis hát az államiság felé vezető úton alapvetően ez egy fontos dolog, ezt ugye Izrael nem tudja elfogadni, és ugye nemzetközi stabilizációs erőknek a gázévezetben való vezényléséről beszél ez a javaslat, ez csak akkor elfogadható az arab államok számára, hogy bármilyen részt vállaljanak a gázévezet újjáépítésében, hogy ott a palesztin hatóság megkapja a lehetőséget a kormányzásra. Alapvetően most ezek az elképzelések, illetve hát azért tegyük hozzá, hogy ezek az államok rendkívül sok nem biztos, hogy látható lépést tettek Gázában, például akár a humanitárius kérdésnek a javítására, például itt van az Egyesült Arab Emírségek, amely ugye aláírója a most 5 éves Ábrahám egyezményeknek, például az emírségekre azt mondhatjuk, hogy Gázában Izraellel együtt egyébként kórházat épített, sótalanító üzemet épített, sebesült és beteg gyerekeket vittek az emírségekbe ellátásra, hatással. Ehhez mind egyébként Izraellel kellett alapvetően kooperálni, tehát ezen nélkül nem ment volna végbe. Itt azt is látni kell, hogy ezen öböl menti államok azért nem egy egységes blokként működnek, míg az emírségek inkább együttműködő. Katar és Izrael között most nagyon mély töréseket látunk, különösen itt az elmúlt napok izraeli támadása, ugye Izrael negatívan látja az Al Jazeera tevékenységét, és azt állítja, hogy ez lényegében Izrael ellenes propaganda. Ugyanakkor az Al Jazeera és Katar pedig nehezményezi, hogy újságírókat öltek meg az izraeli katonák a gázaövezetben, tehát itt nem lesz könnyű helyreállítani a rendet, pedig Katar is egyébként egy olyan állam, amelyik hivatalosan nem ismerte el Izrael államot, és nem csatlakozott az Ábrahám egyezményekhez, de napi szinten együttműködött Izraellel, hiszen úgy utaztak ugye az izraeli tárgyalók a Dohába, minthogyha hivatalos diplomáciai kapcsolatok lettek volna a két állam között, és hát azt is látni kell persze, hogy Izrael csalódott ezekben a tárgyalásokban, és ezért is az Egyesült Államokkal végül is felállt a tárgyalóasztaltól. És hát azt gondolom, hogy így az arab államok, amelyek próbáltak közvetíteni mindenek előtt Egyiptom és Katar, nehéz helyzetbe kerültek, ugyanis félő, hogy belesodródnak maguk is ebbe a konfliktusba. Katar ennek egy példája, és Egyiptom is rendkívül óvatos a közvetítő kísérlet kapcsán, hiszen az a félelme, hogy nagyon könnyen azok a gázai lakosok, akik gyakorlatilag tömegesen az egyiptomi határ szélén állnak most már a most folyó gázaváros elleni hadműveletek kapcsán, egyszer csak valahogy bejutnak a gázaövezetbe. Tehát ezek a félelmek motiválják az arab államokat, és azt mondanám, hogy nem egységesek azért ezek az államok a palesztin kérdés megítélésében, illetve az Izraellel való együttműködésnek a kérdésében.
Többször szóba került az Ábrahám egyezmények fogalma. Annak idején abban a palesztin kérdés nem volt központi téma. Van ennek az egyezményrendszernek valami kötőreje most, hogy mindenki a palesztin kérdésről beszél?
Azt érdemes megnézni, hogy mi volt az a kontextus 2020. szeptemberében, amikor is ugye ez a négy ország aláírta, és akkor napirenden volt Izraelben a nyugati partnak az annexiója. Hát nincs beleírva a dokumentumba, de pontosan tudjuk a diplomáciai egyeztetésekből, hogy az Egyesült Arab Emírségek részben azért ment bele az Ábrahám egyezményekbe, azon túl, hogy nagyon szoros gazdasági együttműködés volt, és komoly érdekek vannak ennek a tovább mélyítése kapcsán, amely tovább is mélyült az elmúlt 5 évben, de hogy megakadályozza ezt az annexiót, és gyakorlatilag ígéretet is kapott Abu Dhabi arra, hogyha megtörténik ez a hivatalos elismerés, akkor Izraelben lekerül a napirendről az annexiónak a kérdés. Na most vagyunk ott, hogy ez viszont nagyon élesen napirenden van, és szeptember első napjaiban az emírségek nagykövete nyilatkozott arról, hogy ez egy red line, egy vörös vonal az emírségek számára, tehát ha megtörténik a nyugati partnak akár részleges annexiója, akkor kénytelenek lesznek, hát ezt nem tudjuk pontosan, hogy mit tenni, és itt az a kérdés, hogy a palesztin kérdés vajon a fontosabb, vagy a gazdasági érdekek, hiszen itt azért nagyon jelentősen megnőtt a két oldalú kereskedelmi forgalom 3 milliárd dollár fölé, a befektetések 5 milliárd dollár fölé, és nem utolsó sorban 2 millió izraeli látogatott 5 év alatt az emírségek területére. Tehát kétségtelen van egy komoly, szoros gazdasági, technológiai területen, védelmi együttműködés területen egy kapocs. Kérdés, az annexió bekövetkezik, akkor ez vajon csak a diplomáciai kapcsolatoknak egy alacsonyabb szintre helyezését jelenti, avagy az emírségek kilép az Ábrahám egyezményekből? Hát, hogyha erre nekem kell válaszolni, én azt mondom, hogy nem lép ki, viszont le fognak lassulni a kapcsolatok, amelyeket önmagában már 2023. októberre lelassított, tehát valahogy nem kedvez ezeknek az együttműködéseknek. És hát azt be kell látni, hogy az aláíró arab államok részéről hiba volt azt gondolni, hogy a palesztin kérdés kezelése nélkül együtt lehet működni Izraellel, ugyanis azt gondolták, hogy majd Izrael megoldja ezt a problémát, ez Izraelnek a belpolitikai kérdés, és majd rendezi a palesztin kérdést. De a Hamas terrortámadása visszahelyezte a palesztin kérdést az asztalra, amely nem csak egy helyi kérdés lett, hanem egy globális kérdés, hiszen Franciaországtól Ausztráliáig látjuk, hogy tömegeket lehet utcára mozgósítani a palesztin kérdéssel kapcsolatban, és hát nyilván ezek az érintett aláíró államok nem nagyon szeretnének napi szinten a palesztin kérdésnek a foglyai lenni, és ebben a kérdésben lépéseket tenni, úgyhogy hát ez egy nagyon, nagyon összetett dolog, hogy mit hoz majd a holnap és a holnap után.
De mi annak a magyarázata, ha van, hogy a 23. októberi terrortámadás óta megszaporodott a palesztin párti és Izrael ellenes értelmiségi, művészeti, stb. Megmozdulások száma az egész világon?
Hát nyilván azt gondolom összetett. Egyrészt azért zajlik egy médiaháború, tehát mindkét oldal részéről, tehát azok a képek, amelyek a gázövezetből érkeznek, akár valós, akár nem valós képek, azt gondolom az átlag embernek az érzelmeire hatnak.
De Izrael is bemutatta a maga képeit, hogy a kibucokban mit csináltak a Hamas terroristái.
Pontosan, tehát van-e mögött azt gondolom nyilván egy politikai mozgósítás is, tehát itt azért politikai pártok Európában is ugye zászlajukra tűzték ezt a kérdést, a bevándorló közösségeknek a kérdését is kiemelném, és hát azt lehet mondani, hogy ezt nem nagyon lehet most jelen pillanatban kezelni ezekben az országokban. Például láthattuk, Olaszország nem ismert el a palesztin államot, de a tüntetők ugye blokkolták a kikötőket, vagy Spanyolországban ugye a Vuelta versenyen, ahol pedig hát Spanyolország ugye elég markánsan kiáll most a palesztin kérdés mellett, azt gondolom nehezen tudják kezelni azokat az eseményeket, amelyeket zajlanak. Tehát a palesztin kérdés túlmutat messze most már a Közel-Keleten, és ugyanígy az amerikai egyetemeken is látjuk, hogy milyen fajta események zajlanak.
A palesztin elképzelések szerint, ha van ilyen, hol lenne a palesztin állam? Mekkora lenne? Milyen népességet ölelne magába? Kin felügyelné a rendet? Volna-e hadserege? Volna-e rendőrsége? Tehát hogy néznének ki a palesztin államiság kritériumai az ő elképzeléseik szerint?
Hát én azt gondolom, hogy itt csak ehhez a két államos megoldásnak a dokumentumaihoz kell visszatérni. Hát alapvetően nyilván a nyugati part és a gázővezet. Én azt gondolom, hogy ezen túlmenően nem is nagyon mernének álmodni arról, hogy ennél nagyobb területen, de ugye azt látni kell, hogy a palesztin nép is megosztott. Mert a Hamas egy ellentmondás, miközben azt mondja, hogy de jó ez az elismerési hullám, de hát a Hamas maga nem ismeri el a két államos megoldás, mint ennek a konfliktusnak a megoldását, hiszen ugye Izrael nélkül képzeli el a palesztin állam létrehozását, és az igazság, hogy ennek mentén a palesztin lakosság jelenleg is megosztott, nem lehet megmondani, hogy mekkora jelen pillanatban annak a támogatottság, hogy Izrael mellett legyen egy palesztin állam, vagy alapvetően Izrael nélkül. Tehát ezek a gondolatok jelen vannak, és itt alapvetően ez a két politikai erő között volt különbség, de azért sok más politikai csoportosulás, vagy részben politikai, részben katonai csoportosulás van, akár például a gázévezetben mindig csak a Hamaszt említjük, de ott a palesztinai iszlám dzsihád, illetve maga a palesztin felszabadítási szervezet, ugye ez egy ernyős szervezet, amely különféle politikai mozgalmakat, erőket foglal magába. Minden esetre a jelenlegi katonai konfliktusok közepette nem lehet lemérni a lakosságnak az ezzel kapcsolatos véleményét. Egy kicsit úgy tűnik, mintha ez a palesztin állam egy nehezen kézzel fogható valami lenne. Ugye, ha megnézzük itt az Oszlót és a Roadmap for Peace elképzelést, ebben a palesztin államnak a külső biztonságát egyértelműen Izrael állam látná el. Tehát maga az egész rendszer arra épülne, hogy Izrael egy nagyon szoros kooperációban, és ez a fajta kooperáció siklott ki az elmúlt években, tehát a vámbemételeket Izrael szedi be, ezeket átutalják, az adókat Izrael szedi be, ezeket szintén tovább utalják. Ez egy Egyébként ez egy jó elképzelés, hogy szorosan együtt élve, együttműködve, csak az a baj, hogy a bizalom elveszett mindkét oldalról, és így nehéz lesz ezt az együttműködést. És hát az annexiós tervekben bizony olyanok szerepelnek, hogy akár bizonyos lakosságot áttelepíteni egyik helyről a másikra, hát ezek nehéz helyzetek. Tehát, hogy nagyon nehéz lemérni most, hogy mi a pontos palesztin álláspont. Ugye Mahmoud Abbas egyértelműen arról beszél, hogy a palesztin hatóságnak kell a nyugati part és a gázévezet feletti szuverenitást gyakorolni, tehát érdemben itt a 2006-os választások után jött a palesztin területeknek a politikai megosztottsága, hát most egy lehetőséget lát abban, hiszen van egy arab konszenzus is úgy tűnik abban, hogy a Hamaszt el kell távolítani, ez nyilván akkor a Fatahnak, amely egy mérsékeltebb Izraellel kooperációt hirdető politikai erőnek a megerősödését hozhatja. Kérdés az, hogy ez képes-e, és Izrael elfogadja, hogyha ez a politikai erő, ez ellenőrzés irányítja a palesztin területeket.
Izrael számol azzal, hogy izraeli zsidókat telepítenének át Izrael állam területén belül, bárhonnan, bárhova. Hát a telepesek azért elég markánsan szokták védeni a területeiket, akár az izraeli katonákkal szemben is.
Nem, itt palesztinoknak csak az áttelepítéséről lenne elsősorban szó. Van olyan terv, ami az annexió, esetleg bizonyos városok, települések valamilyen területi autonómiát kapnának, de ezek még azért nem teljesen világos, hogy ott pontosan hogy néznek ki a palesztin lakosoknak a státusz. Tehát igazából ezek a tervek vannak most jelenleg napirenden, ami egyébként hát magát a két államos megoldást teljes mértékben ugye ellehetetleníteni. Tegyük hozzá ugye, hogy azért ennek a konfliktusnak a hosszú történetét nézve, azért az egyik elméleti lehetőség a két államos megoldás mellett ez az egyállamos megoldás volt mindig is. Nevezetesen, hogy akkor Izraelnek a területének a részét képezni a nyugati part és a gázai vezet is, viszont itt van egy komoly demográfiai probléma. Ugye csak 3,5 millió palesztin lakik a nyugati parton, 2 millió a gázai vezetben, és hát Izraelben ugye élnek izraeli arabok is, akik állampolgárok. Hát ha ezeket összeadjuk, akkor hirtelen nagyjából az izrael zsidó lakosságának a mértékével egyező palesztin lakosságot találunk, akkor hogy kell elképzelni Izraelnek a demokratikus berendezkedését.
Mert pedig Izrael demokráciát szavazni
így van,
szoktak.
Így van, ez egy nagy kérdés, és hát a másik, hogy Izrael ugye a saját törvényei szerint a zsidó állam. Na most ez a másik kérdés, hogy ezekkel hogyan áll összhangban egy ekkora palesztin lakosság. Na most nyilván ezekre a válaszokat Izraelben az izraeli társadalomnak és politikusoknak kell megadni, és hát ezekkel a kérdésekkel alapvetően szembe kell nézni az elkövetkezendő időszakban.
Az Egyesült Államok mit mond? Hogy kell tovább folytatni ezt a folyamatot? Biztonsági tanácsban a legutóbbi határozatot, amely Izraelt elítélte volna, megvétózta, azt mondta, hogy nincs benne a Hamas bűneinek a felsorolása.
Így van, tehát az Egyesült Államok teljes mértékben kiáll Izrael mellett. Azt lehet mondani még annak ellenére is, hogy ez a katari beavatkozás meglepte, bár sokak szerint Trump tudott róla. Ezt nem tudjuk, minden esetre először nem vétózott meg egy olyan biztonsági tanácsi határozatot az Amerikai Egyesült Államok, amelyik kiállt Katár szuverenitása mellett, de tegyük hozzá, hogy ez a határozat nem említette meg Izraelt felelősként, tehát nem azt mondanám, hogy elítélte Izraelt, de kiállt Katár szuverenitása mellett, ami egy fontos dolog. Én azt gondolom, nem változott Netanyahu és Trump közötti fontos szövetség. Ugye az elkövetkezendő napokban kétoldalú egyeztetések is lesznek. Trump egyértelműen szeretné továbbvinni a Gáza Riviera tervet, és hát ugye emlékszünk rá, Trumpnak a legutolsó béketerve, az még az első adminisztráció alatt volt a nyugati parttal kapcsolatban. Ez akkor az évszázad megállapodása néven volt elismert, vagy úgy ismertük, és ez lényegében azért az izraeli elképzelésekkel nagyon erőteljesen összhangban álló terv volt, tehát az Egyesült Államok támogatja alapvetően Izraelt az annexiós tervben is. Ugye Izrael hivatalosan átnevezte a nyugati partot Júdea és Szamaria névre, ezeket az Egyesült Államok szintén átvette, ezeket a kifejezéseket. Az Egyesült Államok alapvetően azt gondolom mindenben támogatni fogja az elkövetkezendő időben Izraelt, annak ellenére, hogy Trumpnak a saját táborán belül most már ugye vannak ellenhangok, ezek elsősorban itt az Iránnal szembeni támadás kapcsán jelentek meg, és ugye többen mondják azt, hogy hagyni kell, hogy Izrael vívja a maga háborúit, és az Egyesült Államoknak ebben nem kell belefolyni. Szerintem egy valamit fontos látni, hogy az Egyesült Államoknak nem célja, hogy a Közel-Keleten lekösse magát, nem ez a legfontosabb prioritás. Nyilván Izrael biztonságának a garantálása fontos, de ezen túlmenően szeretne Kínára és érdemben a világkereskedelmi kérdésekre, gazdasági háborúra fókuszálni. Tehát érdemben minél gyorsabban szeretné rendezni a közel-keleti kérdéseket, hogy ne kössék le az amerikai diplomáciának az erőfeszítéseit, és Trump maga is csalódott a tárgyalásokban. Ugye Steve Witkoff rengeteg béketervet elvitt a Hamaszhoz Dohába, ezeket az amerikaiak úgy látják, hogy a Hamasz időhúzása használta, és kérdéses egyébként az is számomra, hogy vajon az amerikai érdekekkel mennyiben áll az összhangban, hogy 10 évre lekössék magukat a gázai övezetben, úgyhogy azért nagyjából azt ki tudjuk mondani, hogy a politikai stabilitást nem lesz könnyű biztosítani. Véleményem szerint, és ez Izraelnek is nehéz dolog, hogy hát könnyű katonai fölénybe kerülni, legyőzni ugye szervezeteket, azonban utána újjáépíteni egy területet, az egy hosszú évekig tartó szerepvállalás, amely véleményem szerint pont nem áll összhangban azzal az amerikai elképzeléssel, hogy a világ problémáit nem az Egyesült Államok fogja mindenhol megoldani, ugyanakkor kétségtelen itt az üzleti köröknek van egyfajta számítása, hogy ebből profitálnak különféle vállalatok.
Irán ügye az amerikai haderő bombázásával az el van intézve, vagy egy időre van elintézve csak?
Hát nagyon nincs elintézve, már csak azért sem, mert az ENSZ-ben ugye most zajlanak ezzel kapcsolatban a csatározások. Látni kell, hogy itt az európai államoknak van most szerepe ebben. Az európai államok, amelyek aláírták anno 10 éve a nukleáris megállapodást Iránnal, ez a megállapodás hát jogilag nem omlott össze, ez jogilag továbbra is hatályban van. Október 18-án lesz ennek a 10 éves évfordulója, és most kell arról az ENSZ-ben dönteni, hogy meghosszabbítják-e az ENSZ szankcióknak a feloldását, avagy visszavezetik az ENSZ szankciókat. Ugyanis az, hogy az Egyesült Államok kilépett, az nyilván az amerikai bilaterális szankciókat jelentette, de az ENSZ multilaterális szankciói azok 10 éve feloldásra kerültek. Most Irán hajlandó, és több tárgyalássorozat is volt az elmúlt hetekben Irán és 3 európai ország között. Úgy tűnik, mintha most Európa venné át igazából ebben a kérdésben a szerepet, és egyébként Izraelnek kedvező, és az Egyesült Államok szempontjából is kedvező dolgokat tesz Európa, szeretné helyreállítani ezeket a szankciókat. Úgy tűnik, hogy nem sikerül megállapodni Iránnal, pedig Irán ugye most már önkéntesen vállalná bizonyos dolgokat, de ezek nem mindenben elégítik ki az európai államokat, tehát én azt valószínűsítem, hogy akár ezek a szankciók vissza lesznek vezetve. A másik oldalon Iránt nem szabad leírni, tehát hogy most visszatérve itt a helyi erőviszonyokra, a proxy szervezetek meggyengültek, kétségtelen tény, Irán egy belpolitikai válságban van, azonban Iránban továbbra sem eldöntött az a kérdés, hogy akkor ez a nukleáris kérdéshez hogyan álljanak hozzá. Azért ne felejtsük el, hogy van egy olyan álláspont, hogy akkor haladni előre a nukleáris programmal, ez pedig nem kizárt, hogy újabb és újabb izraeli beavatkozásokat fog kiváltani. Erről lehetett is hallani már az elmúlt napokban, hogy akár nem kizárt, hogy majd heteken belül egy újabb izraeli csapás lesz. Hát nyilván ez újabb kérdéseket vet fel, de azt gondolom, hogy az Egyesült Államok Iránnal most mintha nem akarna foglalkozni, és minthogyha Izraelnek és részben az európaiaknak átadta volna azt a jogot, hogy tárgyaljanak, vagy esetleg katonai beavatkozást hajtsanak végre Iránban. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, nem a legfontosabb kérdés a Közel-Keleten, de napirenden van jelenleg.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Csicsman László, Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak arra föl, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.